bizony a legnemesebb küldetésünk, mennyei édesatyánk, hogy az angyalok karával együtt részt veszünk a mennyei Isten tiszteletben, még ha rész szerint valóan is, mert mi még itt vagyunk a földön, mégis megvalljuk a te szentségedet, a te igazságodat, a te hűségedet, mindazokban a dolgokban, amelyekkel elláttál bennünket az elmúlt napokban, az elmúlt hét feladataiban, vagy éppen pihenésében. Köszönjük, hogy ajándékaidat nem vontad meg tőlünk. Köszönjük, hogy megtartottál, és köszönjük, hogy új reggelre virasztottál bennünket. Kérjük, hogy most is szólíts meg igédben, járj előttünk lelked munkájával, hogy belépjünk azokba a jó cselekedetekbe, amelyeket előre elkészítettél nekünk a következő napokban is. Ezért légy itt, áldj meg bennünket, formálj minket akaratod szerint. Amen. A mai újszövetségi napi igét olvasom, János jelenések a Judit könyvének 9. részéből a 13. verstől a fejezet végéig. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló aranyoltár 4 szarva közül, amely ezt mondta a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el a 4 angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél. És eloldatott a 4 angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek 1/3. A lovas seregek száma 20 000-szer 10 000 volt, hallottam a számokat. A látomásban ilyeneket láttam, a lovakat és a rajtuk ülőket, tűzvörös játszint, kék és kénysárga a páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlának feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. Ez a 3 csapás ölte meg az emberek 1/3, a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló, és fejjel végződik, és ezzel ártanak. A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, részből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak. És nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem. A jelenések könyve kép zuhataga, az talán a művészeket hamarabb meg is ihleti, akár a képzőművészeket, akár a szóval művészként bánó embereket. És ez a 6. trombita szó, amely a mai napi ige, ez amúgy is nehezen értelmezhető jelképek közé tartozik. Tehát az egy pár dolgot mégiscsak el kéne mondani róla. El nem felejtve, hogy nem riogatni akar a jelenések könyve, hanem vigasztalja a szenvedéseknek kitett gyülekezetet. Mégis igen nehéz képeket hoz elő. Az ítéletről, már pedig az ítélet fokozatosan bomlik ki, a 6. trombita szónál tartunk, és az első, ami az embert megdöbbenti, hogy mennyire ragaszkodunk a rossz szokásainkhoz, most idézőjelben mondom, mert azért többről van szó, hogyha a felolvasott szakasz végét nézzük, az azért nem rossz szokásnak, hanem kifejezetten isteni lázadásnak titulálható, hogy nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket, bálványokat, melyeket aranyból, ezüstből, részből, kőből, meg fából készítettek. Majd erről azért majd később többet. A lényeg az első, hogy miért kell sorozatosan bejelenteni az ítéletet. Hát azért, mert az emberek úgy tűnik, hogy nagyon nehezen mozdulnak a saját életük lázadásait otthagyva, istenellenes lázadásait otthagyva, még akkor is, hogyha szemlélői az ítéletnek. Ez számomra ott érdekes, hogy azt szoktuk mondani, hogy az okos a más kárából tanul, a balga még a sajátjából sem, mint hogyha ez jelenne itt meg, hogy egymás után jönnek az ítélet hullámai, képei, felszólításai, trombitálhatnak az angyalok, a dolog mégsem látványosságban rettenet. Mint ahogy megnézzük a TV híradóban, hogy tudom én most én Kínában, a Tajvanon micsoda pusztulás volt, földindulás és árvizek és stb. És azok a jelzések, amelyeket Jézus hozzáfűz ezekhez a történelmi vagy természeti katasztrófákhoz, csak mint valami távoli hírérték ér el bennünket, nem gondolunk arra, hogy Isten nem szerencsejátékos, az ember időt kap arra, hogy még idejében jobbítson az útjain, és aztán egyszer az idők betelnek, és arról szól a történet, a mi történetünk mindenképpen, hogy mindennek rendelt ideje van, tehát ameddig kaptunk kegyelmi időt, addig kellene jól gazdálkodni, jól sáfálkodni a dolgokkal. Miért van a négy angyal először is az ítélet nyilván elszabaduló angyalai az Eufrátesznél? Azért, mert az eredeti nagy Izrael elgondolása, amikor még ott Ábrahám körül vagyunk, az nem az volt, hogy az ígéret földje lesz csupán Ábrahámé, hanem arról szólt a történet, hogy a Nílustól, Egyiptom folyóvizétől egészen az Eufráteszig, ahonnan Ábrahám elindul, ez a két nagy folyó közti terület birtokba vehető. Tudjuk, hogy ez soha nem történt meg a választott nép számára. Ha úgy tetszik, egy eléggé szűkült vagy leszűkült területet kapott meg országként. De hát, mintha a végidők, ugye az eredeti kezdőidők szándékait tükröznék vissza abban, hogy Isten elgondolásában ez az egész terület ott lett volna. Abban az időben, amikor János ezeket a látomásokat leírja, a pártusok vannak az Eufrátesz környékén, a pártusokról pedig azt kell tudni, hogy ugyanúgy rettegték őket, mint a mi honfoglaló magyarjainkat a drága Szent Kalleni kolostor lakói. Jó lovasok voltak, jól használták fegyverként a lovat, és ott kiderül, hogy ezek a lovas seregek engedtetnek el az Eufrátesz mellett táborozó négy angyal képében, óriási számmal, 20 000-100 000, az a szerint számításaim szerint, de majd Gyuri kisegít, szerintem ez 200 millió körül van. Megszámlálhatatlan sokaság, óriási nagy sokaság, azt akarja ezzel jelezni az ige. És gyakorlatilag mindenféle rikító szín megjelenik, ami hát nyilván az eredetentésnek a dolgait jelenti, a tűzörös, a kék, a kénysárga, a páncélokon. A lovak feje olyan, mint az oroszlán, szájukból tűz, füst meg kénömlött, és gyakorlatilag az egyharmadát ugye ezek a lovak, illetve a lovak farcsapásai, amely megint csak ítéletes fegyverként van itt beegyezve, végzik el a egyharmad emberiség fölött az ítéletet. És akkor itt lesz számomra érdekes a kép, amikor azt mondja, hogy többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások. Hogy nézi végig? Mit gondol? Vagy hogy dolgozza fel a dolgot? Nekem egy ilyen filmélményem van, talán láttátok, vagy találkoztatok vele, Coppolának az Apokalipszis Most című filmje, amely a vietnámi háborúról szól, és van az a szerintem színbe ragasztó jelenet, hogy jönnek a helikopterek a tűzvörös nap a hátuk mögött, és szól a Wagner zene, a halkőrök lovaglása, és elpusztítanak ugye napalmmal egy vietnámi falut, és rettenetes. Tehát a mozi filmen át is én úgy éltem meg, amikor először láttam moziba ezt a filmet, nem különösebb ilyen hatásvadász moziba, egy egyszerű moziba is úgy éltem meg, hogy hát ilyen lehet tényleg az apokalipszis. Modern feldolgozásban nyilván nem lovasokat, hanem helikoptereket szerepeltet a háború angyalaiként, halálangyalaiként a rendező. De hát az ember, ha ilyet csak végignéz, ha kívülről, ha szemlélőként, ha mozi nézőként is nézi végig, akkor is megdöbben azon, hogy, hogy mennyire igaza van a Dótinak, hogy olykor beéltem én, amikor az ember úgy elhanyasult. És hogy csak ennyit felfedez, vagy ennyit bevall az ember magának, akkor azért nem kéne úgy menni a dolgoknak tovább a másik kétharmadnak, hogy a szemlélők életében, mint ahogy az ige itt ítéletként leírja, mert a döbbenet számomra itt az, hogy a többi ember, minthogyha nem is tudna elszakadni attól, hogy a bálvány imádásnak a bűnét tovább hordozza, és az azért veszélyes, tegyük rögtön hozzá, nem csak azért veszélyes, mert a Biblia elvetítja ugye a bálványimádást, hanem hogyha rögzülök az ördögök a kezem alkotásai, arany, ezüst, rész, kő, meg fa készítmények imádatában, és ezért nem szakadok el a magam elgondolásai szerint azoktól a bűnöktől, amelyek hát itt az emberiséget jellemzik, gyilkosság, parázslások, paráználkodás, lopás, akkor gyakorlatilag ezzel a rögzült bűn felé fordulással magam nyitok szabad utat valóban, nem csak a magam, hanem a körülöttem élők életében is a bűnnek és a bűn fejedelmének. Túl billen magyarán az ítéletben a kor arra, hogy most már ne a kegyelem idejét éljük, hanem egymás után valóban hullámonként jön az ítélet. Itt úgy gondolom, hogy nem a gyülekezet rettenet élén volt mindezek leírva, hanem annak a megláttatására, hogy az a kisebbik rossz, hogy benneteket üldöznek, és esetleg némelyek elpusztulnak benne, meg mártírokká lesznek benne, van egy nagyobbik rossz, amikor úgy pusztul el az emberiség, hogy a bűnében marad, észre sem veszi, hogy mit kéne változtatni, nem is gondol, csapás hátán egyre nagyobb rettenetek, és mégsem gondol arra, hogy meg kéne térni az Úristenhez. És hogy a kezünk alkotásának a hiába valóságait oda kéne fordulni a igazságban és szentségben imádandó Istenhez, aminek persze az a következménye, hogy neki megfelelő módon élünk, és neki megfelelő módon szolgálunk az emberek között. Nem az ezüst, és nem az arany, és nem a réz, a kő, meg a fa lesz az érték, nem az egymás gyilkolása, nem a másikkal való visszaélés, legyen az varázslás, vagy éppen paráználkodás, vagy a javak mástól való ellopása, hanem hát ki a maga adományaival szolgál az Úristen nevében, és az Úristennek, meg embereknek is. A gyülekezet itt valóban néző. A gyülekezet talán az egyetlen kis mag, amely úgy tudja végignézni ezt a dolgot, hogy még az ítéletér is hálát ad, hogy ő ebben azért egészen más alapon rázattatik meg, mert a gyülekezet is meg rázattatik, de nem, így nem pusztulhat el. Testi halál mellett ugyanis van egy rettenetesebb, amikor erkölcsi, szellemi, lelki halált halunk, és ezeknek a képeit látom én ebbe a leírásba és ebbe a figyelmeztetésbe, amit a mindennek rendelt ideje kapcsán az Úristen azt mondja, hogy igen, az ítélet ideje is eljön, és az rettenetes lehet. Coppola film után is úgy voltam vele, hogy én abban az időben nőttem föl, amikor a vietnámi háború naponta láttunk egyébként híradásokat a televízióban is, hogy majdnem azt mondom, hogy hálát adtam a moziból kijövet, hogy én nem amerikainak születtem, és nem egy olyan generációnak vagyok a tagja, akit ott rögtön besavoztak és csukás nélkül vittek ki az első vonalakba. És aki tudja vagy ismeri annak a generációnak a utóéletét, azt tudja azt is, hogy hihetetlen meghasonlott generáció lett. Nem tudott elszámolni a lelki ismeretével ugyanis, hogy itt művelt Vietnámban, és miért is küldték őt oda, illetve hazajöve nem találta a helyét, és nem is nagyon fogadta be az a társadalom, mert hát azért kiderültek képviselők, hogy hát nem volt az egy olyan tiszta háború, mint amilyennek messzire az ember gondolja. Ha csak ennyiben belegondolunk, hogy az ember mondom, nézőként ilyen távolról látva ilyen felvételeket vagy képeket, azt tudja mondani, hogy az is különös kegyelme az Úristennek, hogy én csak néző vagyok és kívülálló vagyok, és már az is éppen elég hatást tesz rám, hogy hát akkor jól használjam a kegyelmi időt, és jól használjam magam kapott lehetőségeit az ő neve dicsőségére, akkor úgy gondolom, hogy nem kéne ennek így lenni, hogy egyharmad elpusztul ilyen nyomorúságokban, a kétharmad pedig, mintha semmi nem történne, csinálja tovább a dolgait. Az a baj viszont, és ennek is vannak történelmi példái, hogy ez az érzés, hogy ez a hálaadásban és Istenfelé fordulásban tartó idő a háború után is csak egy bizonyos ideig tart, tessék az ébredési időkre gondolni. Ugye 48-ig tartott, aztán nagyon hamar vége lett, és hát rostálgat bennünket az Úristen azóta is a történelmnek a rostáján. Csendesedjünk el, imádcsak. Magasztalunk mennyi édesatyánk a figyelmeztetésére, amelyet még időben megkapunk, arra, hogy mindennek van rendelt ideje, a mi életidőnknek is, és életminőségünknek is, amit nem lehet hiába való alkotmányok, a legcsillogóbb arany, ezüst vagy réz értékével sem értékelni, ha mi nem vagyunk teljes szívvel és lélekkel a te igazságodnak, a te szentségednek és a te kegyelmednek a világában. Köszönjük, hogy a rendelt időt azt mi úgy is érthetjük a gyülekezetben, hogy jól sáfálkodhatunk a kapott életjavainkkal, hogy azt nem a te fenséged és szentséged ellen fordítjuk, és nem megalázó módon visszaérünk vele embertársainkkal való viszonyainkban sem, hanem próbálunk a magunk kicsiségében és a magunk kevés talentumával is hűségesen sáfálkodni. Ebben erősíts meg bennünket, akármi következik az életünkre, gyülekezeteinkre, egyházunkra, akármilyen rostán rázol is bennünket történelmi időkben, hogy ki a gyülekezeten belül a maga felelősségét, helytállását, lehetőségét jól lássa a te kegyelmedből, és időben tudjon formálódni a te kegyelmes akaratod szerint és a te terveid szerint. Köszönjük a mögöttünk levő időt munkával vagy pihenéssel telve, és kérjük az előttünk levő időben is, járj előttünk, vezess bennünket, hogy neved dicsőségére élhessünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.